Dicsértessék a Jézus Krisztus, Dér Katalin vagyok. Ma folytatjuk a 10 parancsolat olvasását a 3. parancsolattal. Kivonulás könyve, 20. fejezet, 3. vers. Uradnak, Istenednek nevét hiába nevedd, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Így szól a parancsolat. Ki veszi hiába Isten nevét? Aki káromolja. Aki fölöslegesen puszta megszokásból emlegeti, vagy aki Isten neve alatt saját elgondolásait, hamis elképzeléseket hangoztat, aki imáiban saját vágyai, elképzelései szolgálatába akarja befogni Istent, ahelyett, hogy az akaratát keresné. És nem csak szavakkal lehet hiába venni Isten nevét, de tettel is. Ha az ember Krisztus neve, a Krisztiánus, krisztusi, keresztény név alatt bűnös, Isten akaratával ellentétes életmódot folytat. Isten az ilyet nem hagyja annyiban, olvassuk, előbb-utóbb megbünteti. Ezt jelölte meg például a babiloni fogság okául. Izrael fiai bemocskolták a nevét, bálványkultusszal elegyítették tiszteletét, gyalázatot hoztak a névre, bűnben éltek, paráználkodtak, loptak, öltek, csaltak, elnyomták a szegényt, ráadásul mindezt a pogányok között. Ahelyett, hogy dicsőséget szereztek volna Isten nevének a népek között, ami a rendeltetésük volt, hogy tőlük áradjon szét a világban az egyik az Isten hite, ehelyett szégyent hoztak nevére, ő rá magára. A 3. parancsolat lényege tehát, Isten nevét hiába veszi az, aki visszaél vele, degradálja a szent nevet szóval vagy tettel. Ám a 10 parancsolat nem csupán erkölcsi törvény, hanem misztériumokkal teljes. Végzetesen káros, naprakész erkölcsi gyakorlati tanácsokra redukálni a Biblia mondandóját, háttérbe szorítva Isten, Jézus Krisztus, az ige, misztériumát. Óriási veszélye ez a mai kereszténységnek sajnos. Ha engedjük kiveszni hitünkből a misztériumot, ami marad, egy racionális, pragmatikus, gyakorlatias, száraz, rideg, erkölcsközpontú vallás, ami nem elégíti ki az embert, hiszen az ember maga misztérium, az élet maga misztérium. És a 10 parancsolat egésze is misztérium, mert nem csak a földi, hanem az isteni igazságosságot hirdeti. Isteni valóság, nem pusztán evilági. Ahol teljességgel a 10 parancsolat elveit élik, nem lopnak, hanem adnak, nem hazudnak, hanem a tiszta igazat mondják és teszik, nem ölnek, hanem életet adnak, na az Istennek az országa. Isten választott ószövetségi, majd keresztény népének ez a küldetése, Isten országát élni e földön. Tehát a 10 parancsolat, mint egész, misztérium, mert a mennyei élet törvényeit hozza le ide a földre. És külön-külön az egyes parancsolatoknak is megvan a maga misztérium tartalma. És főként igaz ez a 3. parancsolatra, ami a mai témánk. 3 részben fogok erről beszélni. 1. Isten neve. A régiek szemében a név nem puszta adat, hanem viselőjének a világban betöltött szerepét mondja ki, sőt, hordozza viselője lényegét. Már most Isten a maga nevét átadta Mózesnek a kivonulás könyve 3. fejezet 14-es versben, amikor megbízta, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból. Eddig a nép csak úgy ismerte Istent, mint az ősök, Ábrahám, Izsák, Jákob istenét, akit a Biblia egyébként sok névvel illet, magasságbeli, örökkévaló, seregek ura, úr, és így tovább. Ám Istennek van egy másféle neve is, a szent neve, Isten szent neve. Szent, vagyis elkülönített név ez, Isten legsajátabb, csak őrá jellemző neve. A Zsoltáros is megkülönbözteti a kettőt. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Isten úgymond közönséges nevét, az Úr Adonáj nevet, azt a lélek áldja, a gondolkodás, az érzelemvilág és az akarat, szóval a psziché. De Isten szent neve az más. Azt csak a szív, az ember legbelső mélye tudja megragadni és áldani. Isten ezt a nevet, a szent, vagyis külön nevét, hogy úgy mondjam, tulajdon nevét adja ki Mózesnek a kivonulás előtt. Amikor is ezt mondja, én vagyok, aki vagyok, illetve a másik fordításban, én vagyok az, aki veled, aki neked, aki érted, feléd irányulva vagyok és leszek mindenkor. Ez az Isten az ember számára, aki vele van. Ez a név áll a szent történet elején, közepén és végén. Az elején a kivonuláskor, ahogy olvastam. A közepén Jézus születésekor, mert az angyal közli, hogy neki Immanuel lesz a neve, ami azt jelenti, velünk az Isten. És ez áll a történet végén, amikor Jézus így búcsúzik övéitől. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hát ezt a nevet kapja Mózes. Én vagyok, aki veled vagyok. Döbbenetes pillanat. Isten kiadja a nevét Mózesnek és a választott népnek, ezzel önmagát adja oda, mert Isten neve, lényege, az ő jelenléte a világban. Isten emberrel létének centruma pedig a jeruzsálemi templom. Azután, még ennek fizikai pusztulása előtt, az új templom Jézus lesz ez a centrum. Ő a velünk lévő Isten. Egy szóval Isten nevében Isten maga, hatalma, ereje van velünk, mert ez a hatalom és erő, ez benne van e névben. A Teremtés könyvében addig, amíg Isten át nem adja a szent nevet Mózesnek, addig nincsen csoda. Nincs. Olyan van, hogy Isten tesz egy-egy ilyen csodafélét, ilyen József álomlátó képessége, vagy Jákob álma a lajtorján, a fel alá közlekedő angyalokkal, de emberi közvetítéssel végbe menő csoda, amikor Isten egy emberben, egy ember ereje által tesz csodát, ahogy később Illés által szaporítja meg egy asszony lisztjét, Elizeus által támaszt fel holtat, gyógyít, stb. Hát ilyen nincsen a név kinyilatkoztatása előtt. Miért? Hát mert még nincs náluk a név, amelybe Isten belehelyezte hatalmát, csodatévő erejét. Utána ellenben sorjáznak a csodák. Rögtön Mózes által is. A kivonulás könyve 9. fejezet 16-os versében az Úr a fáraónak mondja a csapások közepette, azt mondja neki, életben hagytalak, hogy megmutassam neked hatalmamat, és hogy nevemet hirdessék az egész földön. Tehát Isten neve hatalom, Isten természet fölötti ereje, melyet Izrael rendelkezésére bocsájt, mikor átadja nekik a nevét. Izrael fiai a fenyegetettségek idején gyakran megtapasztalták a név erejét és hatalmát valóban. Így példabeszédek 18. fejezet, 10. vers. Erős vár, torony az Úr neve, ahhoz folyamodik, az igaz és bátor lesz. A név, Isten neve, tehát vár, erőd, amelyben menedéket talál a bajban az igaz. Ilyen erő Isten neve, és ezért annyira fontos a névvel való visszaélésnek a tiltása, a 3. parancsolat. hogy a nevet nem használhatjuk Isten céljaival ellentétesen, csak a jóra. Csak a jóra. Már most a pusztai vándorláskor már is lakhelyet csináltak a névnek, a szent sátrat, majd meg a templomot. Ezeket nem közvetlenül Istennek építették, nem képzeltek olyat, hogy Istent magát belefoglalhatják valami épületbe. Nem, hát erről szó nincsen. A névnek építették a szent sátrat. Mivel ami Istenben az ember számára elérhető, az a névben van. A név által érintheti meg, mint egy az ember Istent. És ez az érintés, ez megtisztítja és megszenteli. Az Isten nevet csak ők kapták meg, hogy Istenüket, az egyetlent áldják szerte a világban, és majd őt áldja szerte a világ is. Ezt jelenti választott népnek lenni, és erre voltak kiválasztva. Az Istennel való érintkezés központja tehát a világegyetem szellemi, spirituális centruma. Sokáig a sátor, majd a jeruzsálemi templom volt. És amikor Salamon építi ezt a templomot, akkor mond egy imát, amelyben nyolcszor hangsúlyozza, hogy a templomot a szent névnek építi lakhelyül. Isten nevétől, jelenlététől lett dicsőséggel, energiával, erővel teli hely a templom. Az Isten nevével való visszaélés tilalma tehát e természet feletti valóságot, Isten jelenlétét védelmezte. A jelenlét, Isten emberrel léte, dicsősége, azaz áldó hatása, ereje, hatalma, az van ott a templomban, meg a névben. És a jelenlét, Sekina, meg a név értelme szinte azonos. Az ember tehát használhatta, vehette, megragadhatta Isten nevét. Hívd segítségül nevemet a szorongatás idején, mondja az Úr. Így volt sokáig. Aztán egyszer csak a rabbik megtiltották a szent név vételét, kimondását. Azon túl csak a főpap ejthette ki a Jahve nevet évente egyszer, engesztelés napján, amikor belépett a szentek szentjébe, ahol a frigyládát őrizték. Hát miért volt ez? Isten nevének túlzott tisztelete miatt, mondják, de hát ennek semmiféle értelme nincsen. Nem, az ok mélyebb. Az, amiről Ezékiel profétált a babiloni fogság előtt, hogy Isten jelenléte, a Sekina, elhagyja a templomot. De ha elvész a Sekina, akkor immár a név mögött sincs valóság, tartalom, fedezet. Ezért nem engedték a vallási vezetők kimondani Isten szent Jahve nevét. Az isteni erő és hatalom hiján a név kimondása hiába való. És pont ezt tiltja a harmadik parancsolat. Majd Krisztus előtt 586-ban a pogányok lerombolták a jeruzsálemi templomot, és ekkor következett valami, ami emberi ésszel megfejthetetlen. Egy korszak, amit jobb híján a pogányok korának is neveznek. Ugyanis miután, ugye 586-ban Jahve temploma megszűnt, a világ spirituális középpontja, isteni erőcentruma lenni, na ekkor váratlanul, előzmény nélkül, megmagyarázhatatlan módon új pogány, spirituális, vallási és kulturális központok nőttek ki konkrétan a semmiből. Olyan vallásalapítók, vallási vezetők léptek fel, szinte egy időben a világban ekkor, tehát a Krisztus előtti 6. században, mint Konfucius Kínában, Buddha Indiában, Zarathustra Perzsiában. Ekkor született meg a görög vallás, szóval a görög filozófia, az európai gondolkodást máig meghatározó csoda. És mindez egy időben, a 6. században Krisztus előtt. A templom pusztulása idején lépett fel Thalész, az első görög filozófus, és nyomban utána a többiek, de sokan ám, oly sebességgel, hogy a következő század immár a klasszikus görög bölcseletkora. És létrejött ennek közege a város, a polisz, mely a maga centrumával, az agorával vagy fórummal a kultúra hordozója volt. Oly nagy számban létesültek városok, poliszok, hogy a következő, tehát az 5. századot Krisztus előtt az ókortudósok a városi forradalom korának nevezik. Spirituális, kulturális forradalom is ez. Megszületik a csodás görög irodalom, a dráma, a klasszikus szobrászat, építészet, meg minden. Elkezdődik a pogányok kora. Hatalmas kor, de egészen más szellemű, mint Jeruzsálem szelleme. És ismétlem, mindez akkor, amikor az isteni jelenlét a Sekina távozásával a Krisztus előtti 6. században a világ isteni erőcentruma, az tragikus módon kikerült Jeruzsálemből. Hát nagy titok ez. Véletlen egybeesés? Vagy törvényszerű? Fogalmam sincs. Nem tudja senki. Megmagyarázhatatlan ez a dolog. A fogságból hazatérő izraeliták aztán újból felépítették a templomot, de akkor már nem gondolták, hogy benne volna Isten jelenléte, a Sekina, nem. Hanem tudták, a szentek szentje üres. Nincs már benne a szövetség ládája, amelyen hitük szerint a Sekina tartózkodott. Isten valamiképpen jelen van a templomban, de immár az ember számára megfoghatatlan, valamilyen jelképes módon. Na, ezért aztán a nevet is tilos kimondani. Ennyit erről. 2. Jézus Krisztus neve. Amikor a Jahve szent név kimondása már régen tilos volt, egyszer csak az arra rendelt időben íme újabb fordulat. Isten elküldte fiát az emberhez, és ismét felbukkan a név. A Filippi levél 2. fejezete, a Krisztus himnusz kijelenti, Isten Jézusnak olyan nevet adott, azaz hatalmat, erőt, mely fölötte van minden névnek, hatalomnak, erőnek. Jézus Krisztus nevébe helyezte mindazt, ami korábban a maga nevében volt, mégpedig pont a Mózesnek kinyilatkoztatott nevet adta Jézusnak. Én vagyok, aki veled vagyok. Mert hát ez hangzik el Jézus születésekor, nem? Ő az Immanuel, a velünk az Isten. Ezt ismétli Jézus búcsúzóul. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát a Szent Isten nevet helyezte Jézusra, Jahve, melyet a választott nép megbecstelenített, ezért elveszítette a benne levő erőt, a Sekinát, mely a névvel együtt távozott a körükből, de most újra megjelent Jézus Krisztusban, az ő nevében. Mert a Filippi levél úgy folytatódik, hogy a Jézus nevében levő erő előtt hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, a föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Minden térd, minden nyelv. A feladatot, melyet az első választott nép nem tudott teljesíteni, hogy minden néphez elvigye Isten nevének dicsőségét, Jézus és tanítványai elkezdték valósággá tenni. Most már az a helyzet, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is Jézus Krisztus által, mondja a János Evangélium 14. fejezete. Mert ő, Jézus, megjelentette és megjelenítette, valósággá, jelenlévővé tette Isten nevét, erejét a világban. Ő benne Isten valóban jelen volt, és testté lett, fogható valósággá. És ekkortól Istent igazából csak Jézuson keresztül lehet elérni. Isten elérhetősége Jézus Krisztus. Harmadszor a keresztény név. Mivel pedig ez így van, ezért mi a kereszteléskor közvetlenül Jézus Krisztus nevét, a krisztusi keresztény nevet vesszük fel az apostolok óta. Ekkor Jézus Krisztus átadja nevét számunkra, és használhatjuk a nevet. Az új szövetség végső célja, amit a mi atyánkban imádkozunk, hogy szenteltessék meg Isten neve, de mostanában ahhoz, hogy a hívők ezt meg tudják valósítani, megszenteljék életükkel az Atya nevét, Krisztus nevét kell felvenniük. Mély értelmű dolog. Az első választott nép Isten egyik nevét vette fel, az Él Isten nevet, Izrael, annyi, mint Isten ereje vagy erőse. Az új választott nép a keresztségben Krisztus nevét veszi fel. Miért? Jézus neve nem csak az ő személyét jelzi, hanem, mint Jahve neve, hordoz hatalmat. És azokat, akik viselik az ő nevét, felhatalmazza, hogy részesüljenek az ő erejéből, a megváltás áldásaiból, a ma természet fölötti valóságból, amely a név mögött áll, üdvösségből, szabadulásból, gyógyulásból. Ez az az isteni valóság, amitől nem szabad elidegenítenünk a nevet, mert akkor hatástalanul, ahogy a 10 parancsolat fogalmaz, hiába vennénk, emberi, természetes szintre süllyesztenénk le Jézus Krisztus nevét, vagy visszaélnénk vele, Isten ellenes célra használva. A név ilyen óriási súlyának ismeretében mondtak és tettek mindent az apostolok, Jézus Krisztus nevében, és minket is erre buzdítanak, mondván, tegyetek mindent Jézus Krisztus nevében. Ez nem a féle kegyes szóvirág. Azt jelenti, hogy mindent azzal az isteni erővel fölvértezve cselekedjünk, meg mondjunk, amely valóban ott van Krisztus nevében. Az apostolok cselekedetei 4. fejezetében a hatalom megparancsolja a tanítványoknak, ne prédikáljatok Jézus nevében, nevét használva. A tanítványok válasza egy ima. Kérik Istent, adja meg, hogy jelek és csodák történjenek Szent Fia Jézus neve által, hogy Jézus neve benne Isten természet feletti szabadító, gyógyító ereje, nyilvánuljon meg az ő szolgálatukban, közvetítse a szabadító, gyógyító erőt, hogy amikor kimondják, hogy Jézus nevében gyógyulj meg, akkor megnyilvánuljon Isten ereje, és megváltoztassa emberek életét. Ne szóljatok, ne gyógyítsatok Jézus nevében, mondja a hatóság. Ne mondjátok ki, felejtsétek el, mintha soha nem is létezett volna. Névtilalom. A név, Jézus Krisztus neve az, amitől retteg ma is a világ. Már az egyházatyák ebben látták a keresztény üldözések okát. A névben. Hát sokat tépelődtek, hogy miért van ez. Talán a rágalmak miatt üldöznek? Mert félreismernek minket? Hát nem. Vagy mert nem borulunk le a császár szobor előtt? Nem, hisz tudják, hogy mi a magunk módján tiszteljük a felsőbbséget. Végül sokan arra jutnak, hogy az üldözés oka egyszerűen a név, a Krisztiánus név, a Krisztus neve. A nevet üldözik mi bennünk. A nevet és az abban lévő erőt, mert attól félnek. Hát mi pedig, mai keresztények, igenis emeljük fel újra e nevet szavunkkal és életünkkel, hogy dicsértessék az Úr neve szerte a világban. Ámen.